Beszéljünk egy kicsit Brunswick Terézről és magáról az óvoda történetről, hisz a kezdetektől, amikor is a kisgyermekkori neveléssel indult Magyarországon, azért nagyon sok minden változott.
Nem véletlen, hogy Martonvásáron található óvodamúzeum, ennek az egyik oka az, hogy Martonvásáron töltötte életének jelentős részét Brunswick Teréz. A családnak itt volt a kastélya, ma is látható ez a kastélypark, amiben ő sétálgatott és nagyon kedvelt, az most turisztikai célpont Martonvásáron. És ugyan nem itt nyitotta Martonvásáron az első óvodáját, hanem a budai házukba, de hát mindenképpen Martonvásárhoz kötődik Brunswick Teréznek a neve a leginkább a magyarországi helyszínek közül. Angliában nyíltak az első óvodák, erről szerzett tudomást Brunswick Teréz, és ez adta az ötletet, hogy ezt Magyarországon is meg kell valósítani, és hát 1828-ban nyitott a legelsőt a család budai házában, ez a vár alatt volt, a Vérmező sarkán Budán, a Mikó utcában, de nyitott a budai várban, a túloldalán, a Batthyány téren is, Tabánban, Újlakon, Pesten hármat is. A vidéki óvodák, amik a nevéhez fűződnek, azok a felvidéken voltak, Besztercebányai óvodát az ő közreműködésével hozták létre, a pozsonyi óvodát, Nagyszombatban is alapított óvodát, az első osztrák meg dél-német óvodák is az ő ötletére, ő közreműködésével jöttek létre.
De itt Brunswick Teréznek az idejében beszélhetünk mai értelembe vett óvodákról, vagy azért azok teljesen mások voltak?
Mindenképpen előképei a mostani mai óvodáknak, nyilván nem pont ugyanúgy néztek ki, fogalmuk nem volt, hogy mire van szüksége egy kisgyereknek. Ugye a gyereknek is nagyon kevés értéke volt, különösen az óvodás méretű gyereknek. Nem volt olyan kicsi, hogy babusgassák, nem volt 6-7 éves, hogy be lehessen fogni a munkába, és azért teljesen a periférián volt, társadalomban, családban, nyűgnek tartották, aki hasznot nem hoz, csak a baj van vele, egy ilyen száját jelent. És a Brunswick Teréz volt a világon az egyik első, aki azt mondta, hogy hát ezt a korosztályt kell leginkább nevelni, ez a legfogékonyabb, egész más felnőtt lesz belőle, egész más lesz így a világ, és hát igazából hát ő se tudta, hogy pontosan mire van szükség. Samuel Wilderspinnek az Angliában megjelent kis kézikönyvét, azt ismerte, és akkor ő is próbálkozott. Itt az óvodamúzeumban látható az első óvodának a makettja, hát ez egy ilyen iskolaszerű dolog volt, mert hát fogalma nem volt, hogy mi kell egy óvisnak. Iskola már volt, aztán ebből napról napra finomodott, változott a dolog, úgyhogy annyira nem tért el, mert hát ugyanolyan korú gyerekek jártak oda, csak hát mindig finomodott, változott ez a dolog, és mindenképpen a mai óvodáknak az elődje ez folyamatosan nőtte ki magát a mai óvodákból, ezekből az első Brunswick Teréz óvodákból Magyarországon.
Tehát magyarán az eredeti elképzelése az az volt, hogy az ártatlan és a rászoruló gyerekeket megóvja és megvédje, és hát aztán ebből nőtt ki az az óvodarendszer, ami ma Magyarországon található.
Igen, és nem csak a megóvás és megvédés, hanem a nevelés is, tehát hogy meg is változtassa, tehát hasonl rájuk is, nem csak a környezettől, mert bizony elvédeni kellett valóban, és meg kellett óvni a környezettől, mert nem tartották értéknek az óvodáskori gyereket, és ma is azért óvunk, a nevébe benne van, és óvunk is, védünk is, de szintén a nevelésen nagyon nagy hangsúly van, hogy nem csak a környezetet idomítjuk a gyerekhez, hanem magát a gyereket is neveli.
Mikor jött egyébként a változás, hogyha az óvodákat nézzük, és az ottani ismeretek átadását vagy oktatást? Ugye az elemi ismeretek az nagyon fontos, hogy megkapják a gyerekek, ami egyébként a gyermek érdeklődésére, a cselekvése és a szemléltetésre épített. Szóval ez mikor változott, a kiegyezést követően?
Hát igazából erre nem tudom azt mondani, hogy ez mikortól változott, egyszer csak elkezdték azt mondani, hogy ne tanítsuk a gyereket, de akkor is ugyanúgy, ugyanazon a szinten, csak nem kérték számon, szóval, hogy nem nevezték ezt tanításnak, oktatásnak, de a nevelésnek része volt a tudás átadás és az ismeretszerzés az óvodában. Ha mondjuk azt, hogy az az óvoda, ahol ismeretet nem kapott, tudott szerezni a gyerek, hát az nyilván nem volt egy minőségi intézmény. Voltak ilyenek is, de ez benne van, hogy kell, csak nem kérünk úgy számon, nem vizsgáztatjuk, ez egy másik dolog. Úgyhogy én igazából ebben ilyen nagy cezúrát nem látok, hogy ezt időhöz tudnám kötni, ez valahogy másképp működött.
Törvényileg mikor szabályozták, hogy mi egy óvodának a feladata?
1891-ben lett az első jogszabály, meg az első óvodai törvény, ami a világon is az első volt. Többször próbálkoztak már ebben az óvodaügynek a letéteményesei. Már 1848-ban, amikor Eötvös József lett a kultuszminiszter, akkor hát próbálták meggyőzni, hogy terjesszen elő egy óvodai törvény. Ismerünk is egy kérvényt, amit elé terjesztettek, még Petőfi Sándor is aláírta, és hát abban sok mindent leírnak, hogy hogy működjön az óvoda. Például ugye az első 40 évben csak férfi óvók voltak, és sokszor több mint 100 gyerek járt egy óvóbácsihoz, és azt írják ebbe a kérvénybe, hogy öregségükre megfáradt óvóurak, hagyd töltsenek be nyugodalmasabb tanítói állást. Az lett volna a nyugdíj, hogy az óvóbácsik tanítónak mennek. Hát aztán ebből az óvodai törvényből 1848-49-ben nem lett semmi. A népoktatási törvény se sikerült ötvösnek megvalósítani, nem hogy az óvodait. És aztán 1891-ben érkezett el az a szint, hogy a hatalom, az állam úgy érezte, hogy ezzel foglalkozni kell. Igazából ez volt a probléma az első évtizedekben, Brunswick Teréz életében is, hogy a hatalom és az állam nem igazán támogatta az óvoda ügyet. És az 1891-ben érte el azt a szintet, hogy ezt egységesítették, szabályozták, hogy hogy kell egy óvodának működni, és mi a szerepe.
Az óvodákkal párhuzamosan egyébként ment az óvónők képzése is, illetve hát azoknak az embereknek a képzése, akik az óvodákban tanítják a gyerekeket.
Igen, igen. Hát Magyarországon nyílt a világ egyik első óvóképzője 1837-ben. A magyarok nem tudták, hogy előtte egy angol meg egy német nyílt kicsivel korábban. Ez Tolnán nyílt. Aztán ez nem volt jó helyen, Pestre költözött, és idővel aztán a Rózsák terén a keleti pályáról az közel. Ott lett a világ legnagyobb ilyen intézménye. Erzsébet királyné és Ferenc József ezt kétszer is felavatta, másodszor akkor, amikor bővítették. És akkor hát az első 1837-től 1865-ig csak férfiak járhattak az óvóképzőbe. 1865-ben engedték meg, hogy nő is beiratkozzon. Az volt az ajánlás, hogy lehetőleg a fél évvel járjon, ha oda jár. Annyira nem a valóságot szükrözték a szabályok, hogy egy évtizeden belül teljesen kikoptak onnan a férfiak, és hamarosan átértek óvónő képzővére, és akkor több mint 100 évig oda férfi nem mehetett képzőkbe, az óvónő képzőkbe. Az elején, amikor férfiak voltak, igazából mindenki másoddiplomás volt, és úgy gondolták, hogy nagyon komoly végzettség kell hozzá, orvosok, mérnökök, jogászok mentek erre a pályára. Később aztán éppen ez volt a probléma, hogy már túlságosan is magas volt a képzettek száma, és hogy a felvételi elvárások jelentősen csökkentek, mert különben nem tudták volna betölteni. Például az óvodai törvény által megkövetelve létrejött intézményeknek az állásait.
Igen, és milyen érdekes, hogy ma mennyire nem a megbecsült szakmák között van az óvónő például. Tehát elég érdekes, hogy akkor mekkora tisztelete volt ennek, tehát hogy kik mentek el a képzésre, és most egyébként mi a helyzet. Két világháború között azért változott minden, ugye akkor jön a Montessori hatás.
Hát igen, azért ezt az egész rendszert nem változtatta meg a Montessori rendszer, de jelentős hatással volt a magyar óvoda ügyre. 1910-ig csak az átlag gyerekek jártak általában óvodába. Módosabbak, gazdagabbak, azok otthon voltak a dajkával, nevelőnővel, de a gyermekpszichológiai kutatások eredményei már a módosabb családok szüleit elérték, és rájöttek arra, hogy nem jó otthon senyved a gyerek, sokkal jobb, hogyha gyerekközösségben van, szocializálódik, és beiratták őket óvodába, de magánóvodába, vagy csak 8-10 gyerek járt. Az átlagokban meg 60-80 egy csoportban, és hát ezek az óvodák általában a legtöbbje Montessori módszer alapján működött Magyarországon. Nagyon erős vára volt a Montessori módszernek Magyarország. Később aztán az államosításkor, a kommunista hatalom átvétel után, hát ezeket az alternatív nevelési módszereket törölték, így az Montessori módszert sem lehetett használni. Néhány eleme megmaradt, a Montessori torony, Montessori vonat, meg ismerték azért sok óvónő ennek a módszernek az előnyeit, használták is, de igazából nem volt kimondva, hogy ez a Montessori módszer. Aztán utána, a rendszerváltás után, szinte divattá vált Montessori óvodát, Montessori iskolát nyitni. Ezeknek egy része nem is volt igazi Montessori módszerrel működő óvoda, csak inkább magánóvodák próbáltak így minél nagyobb sápot lehúzni a szülőkkel, hogy ők Montessori óvodák.
De ebben az időben egyébként már valamiféle ilyen iskola előkészítő szerepet töltött be, ugye, az óvoda?
Hát az iskola előkészítés az már egész korántól megvolt, csak nem volt ez így kimondva, mert fontos volt, hogy igen, hogy az iskolába jól hely tudjon állni a gyerek, szocializálódjon is annyira, mert ez is egy fontos, nem az csak, hogy szépen tudja kanyarintani a betűket, hanem a szocializáció. Ez mindvégig megvolt az óvodának ez a szerepe, csak nem volt ez mindig kimondva, és hát később aztán az iskola előkészítő szerepe az 1960-as évektől kimondottan erősödött, és ennek a metodikája, a módszertanát is kialakították a magyar óvodákba. És hát most is ennek nagyon fontos szerepe van, hogyha hogy kerül iskolába a gyerek, milyen volt az óvodai háttér.
1926-ban megváltozik az óvodapedagógusok képzése is. Ugye itt 2 évre, jól tudom, 4 évesre bővül.
Többször változott. Nagy változtást nem jelentett, mert több képzést kaptak a lányok, de ez ennyi volt. Ezért volt, mert idő után rájöttek arra, hogy nincs meg a tudás háttér, és akkor, hogy hosszabb legyen a képzés. Nem mindig a pedagógia uralta egyébként ilyenkor a képzésnek a lényegét. Kézműves dolgokat csinálgattak, meg többet kellett hegedülni, meg fát faragni, meg ruhát varrogatni, szóval ez nem biztos, hogy előnyére vált az óvónőknek. Előnyükre vált, csak nem biztos, hogy óvónőként vált.
Igen, igen, így van, így van, így van. Mennyiben változott az egész óvodapedagógia, mennyire változott 1948-tól, amikor államosították az óvodákat és az iskolákat Magyarországon, és itt azért van egy erős, ha jól tudom, szovjet-orosz hatás.
Hát az államosításkor egy jelentős törés történt, mert már egy több mint 100 éve működő intézményhálózatnak egyszer csak próbáltak átalakítani, valami egész más legyen a lényege. Ugye a vallásos körcsinevelést azt teljesen kivezették, tiltották, ehelyett viszont hát nem nagyon tudtak mit nyújtani. Ugye a szocialista embertípus meg ember kialakulása című dologot azért nagyon nehéz volt tartalommal megtölteni az elején. Úgyhogy az államosítás utáni első években, az 1950-es években, Rákosi korszak alatt bizony válságba került maga a pedagógia, vagy a pedagógia. Aztán még az 1950-es évek közepére szerencsére magára talált azért a magyar óvoda ügy. Addig ugye Krupszkáját és a szovjet példákat, a moszkvai óvónők módszereit kellett olvasniuk az óvónőknek, teljesen átalakult a szakirodalom, ki kellett dobni mindent, amit addig használtak, de 1950-es évekre indult be a magyar óvodában a kisgyermekek zenei nevelési programja, Kodály Zoltán nevéhez kötve és Forrai Katalin hatalmas munkájával. Szintén egy másik nagyon sikeres, nemzetközi szinten is nagyon elismert program volt, a környezeti és esztétikai nevelés bevezetése az óvodában. Ezek nagyon modern dolgok voltak, tudományos szinten felépített dolgok, ezek nagyon nagy változást hoztak a magyar óvodák életében, és hamar magára talált, és kikerült ebből a szovjet módszereket utánzó és másoló állapotból a magyar óvodaügy, és hamarosan újra visszakerült a nemzetközi színvonalra, sőt, mondhatjuk azt, hogy nemzetközi színvonal, sok mindenben magyar óvodapedagógia diktálta a szintet a világ kisgyermeknevelési köreiben. És hát szintén egy komoly változás volt az intézményhálózatban, az, hogy napközi otthonosakká váltak az óvodák, tehát egész napossá ott ebédeltek és aludtak a gyerekek. Most ezt lehet kritizálni, hogy ez milyen nyilván abban a közegben mindenképpen előnyére vált ez egy családnak is. Ugye ezt eredetleg azért vezették be általánosan az államosítás, ugye a kommunista hatalom átvétel után, hogy a nőket bevonják a népgazdaság építésébe, de bizony rengeteg gyereknek sikerült olyan biztos hátteret biztosítani, ami a mobilizáció útján el tudta indítani, a társadalmi mobilizáció útján. Az, hogy enni is kapott rendszeresen, ki is pihenette magát az óvodában, és most előnyének mondjuk ezt a napközi otthonos óvodát. Bizony, ha valaki kikerül nyugatra, ott nem így működnek a dolgok, ezért a szocialista országokban viszont ez így működött ez a modell, rájön arra, hogy bizony nem jó, de 11:30-kor elmenni a gyerekért, akit 9 órára vittünk az óvodába. Szóval ez nem válik se a gyerek, se a család, se a szülő előnyére. Nálunk más a rendszer, éljünk ennek a előnyeivel, de lehet kritizálni is.
Ami engem meglepett, hogy ha már az 1950-es évekről beszéltünk, hogy ott ismerték fel a játéknak a különös jelentőségét. Én azt hittem, hogy ez kezdetektől fogva megvolt.
Nem, hát a játéknak a szerepe például a 19. században is az, hogy játszik a gyerek, inkább csak foglalkoztatták. De még ez később is, ez sokáig így ment, hogy nem játék volt, a foglalkoztatás. Szóval az 50-es években gyermekpszichológiai kutatások az 50-es évekre jöttek arra, hogy hát bizony nem bolond az a kislány, aki egy nem létező kis cicával sétál az utcán, hanem ezek szerepjátékok, amik hozzá tartoznak egy óvodáskorú gyereknek az életéhez, mindennapjához. És hát a játékhoz való viszonyulás, hogy legyenek játékeszközök, és ez nem egy luxus, ez bizony magyar óvodákban is 1950-es évek végén vonult be. Mondjuk az életszínvonal is már lehetővé tette, hogy normatívák legyenek az óvodáknak, eszköznormatívák, hány kisvödör, hány labda, hány kisautó, hány baba legyen, ha ennyi és ennyi gyerek van, és hát azért ez a nevelési színvonalat is a gyermekek komfortérzetét erősen emelte az óvodában, hogy jól érezzék ott magukat, és nem egy eszköz nélküli teremben töltötték a napjaikat, hanem volt már miben játszani, ez segített a szellemi fejlődésüket is. És hát ami itt az 1960-as, 70-es, 80-as években pozitív változások történtek az óvodaügyben, és ami magas színvonalú pedagógiai módszertan alakult ki, ez nagyon jól jött a rendszerváltozáskor, színesítette ezt a palettát, mert már nem voltak kötöttségek, saját nevelési programot dolgozhattak ki, akár helyi programokat az óvodák, és éltek is ennek a lehetőségével, és ez nem jelentett nagy problémát az óvodáknak, mert olyan szinten működtek ezek már a 70-es, 80-as években, olyan szintű volt az oktatás, az óvodapedagógusok képzése, az óvodapedagógusok általános tudás szintje, hogy ezben nagyon ügyesen tudtak élni, és ma is ezt élvezhetik a gyerekeink, unokáink, hogy sokszínű a magyar óvodaügy.
És egyébként, hogyha magát a Martonvásári Óvoda Múzeumot nézzük, akkor ott mi mindennel ismerkedhetnek meg azok, akik elmennek? Mert hát gondolom nem mindenki csak arra kíváncsi, hogy mondjuk milyen játékok voltak annak idején.
Igen, hát a Martonvásári Óvoda Múzeum a kezdetektől, az első óvoda alapításától 1960-as évek mutatja be a magyar óvodaügyet. Látható az első óvodának a makettje, utána a 20. század elejének az óvodáinak a enteriőrei, berendezései, munkaterme, játszóterme. Ez játékokon és enteriőrökön, képeken keresztül mutatja be végül is a kezdetektől az 1960-as évekig a magyar óvodák életének a változását. Népszerű a kiállítás. Nem csak a játékok miatt, maga a hangulata az olyan, hogy érezheti egy kicsit a látogató, hogy akkori gyerek, hogy élhette meg ezt a korszakot.
Igen, nosztalgiázhatnak. Azért ez nem semmi, amit mondott ön is, hogy a megnyitás óta 12-15 ezer látogató keresi fel évente a múzeumot.
Igen, igen, igen.
És egyébként az egész kiállítás az végigviszi Brunswick Teréznek az életútját?
Mikor... A Brunswick Teréz életútjával teljesen nem. Van egy másik kiállítás része, ami a Brunswick családdal kapcsolatos, de az nem kimondottan csak Brunswick Terézzel foglalkozik. Brunswick Teréz életútja nehezen mutatható be egy kiállításon keresztül, mert hogy ennek nincsen olyan jellegű képi forrásanyaga, amiből egy kiállítást lehetne csinálni.
Sok olyan kutató keresi fel önöket, aki például az óvoda történet iránt érdeklődik, mert hogy van egy 5000 kötetes szakkönyvtáruk.
Igen, nagyon sokan fordulnak meg, szakdolgozók, kutatók is, de megkerülhetetlen egyelőre még, mondjuk a mesterséges intelligencia korában már bekerültünk, de egyelőre a szakkönyvtárunk megkerülhetetlen azok számára, akik óvoda történettel foglalkoznak. Sok minden még nem érhető el az interneten, szóval ez sokan veszik igénybe szerencsére ezt a lehetőséget. Segítjük is azokat, akik hozzánk fordulnak, hogy jó eredményeket érjenek el.